hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin-Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csaknem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízirendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom budapesti főegyházmegye szervezésében a Közösségek napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitotta kapuit Zuglóban a Póta Ping-Pong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpong termet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról, derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvidet hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó T. Anna Senki madara című írásának második részét hallják. A darut nem lelte a szokott helyén. Olyan világos volt, hogy tisztán látszottak a sárban a többi madárénál nagyobb, háromújú fekete nyomai. A fiú követte őket, be a zsombékba, egyre beljebb a mocsaras nád közé. Lassan, tágra nyílt szemmel lépkedett, mint az alvajárók. Egyszerre elfogyott a csapás, sűrűn átfalálta el az útját. Óvatosan félrehajtotta, és egy tisztás látott. A közepén, a nagy, fényes hold alatt, fekete nádbugák előterében, ott táncolt a fehér daru. Látott már darvakat táncolni, örömükben és bánatukban, szerelmükben vagy izgalmukban, de mindig többen voltak, vagy párban. Sohasem éjszaka és egyedül. Ez a madár azonban magában táncolt. Ugrott, forgott, szárnyát tárta, nyakát ingatta, földre hajlott, ég felé nyúlt. Egyszerre volt földön járó és égre vágyó, libegő láng és fodrozó víz, e világi test és más világi lélek. Tátos, aki mindig utánozta, ha szépet látott, most moccanni sem mert. Úgy érezte, neki táncol a madár, most neki, csak neki táncol, nem a holdnak, nem a szélnek, nem a közeledő télnek, szál egyedül, neki táncol, csak is tőle búcsúzik. És ahogy a heves, mégis sima mozdulatok ritmusát figyelte, Tátos egyszerre rájött, hogy a madár az ő nótáját táncolja el, néma, átszellemült elszántsággal. Az első hó korábban hult le a szokásosnál, és a darvak még aznap elindultak. Tátos is tudta, hogy sietnie kellene a téli szállásra, meg kellene már hajtani a nyájat. De csak állt a mezőn, subáját a hátára terítve, és fújta a nótáját, ahogy a szárnyak suhogtak felette. Várta a fehér darut. A hó egyre sűrűbben hult, a nagy síró szürke madarak már mind eltűntek az égen, de a fehérnek nyomát sem látta. Talán már éjszaka útnak indult, gondolta a fiú szomorúan, lassan leengedte a furuját, hóna alá dugta gémberedett ujjait. Nagy csend volt a pusztán. A juhok szuszogva próbálták olvasgatni a havat a tarlón, maradék kalászok gyomok után kutattak, utcú lassú farcsóválása járta körül őket, mintha sürgetni az indulást. Egyszer csak csaholni kezdett. Tátos is felnézett, és a puha kavargásban, fehéret a fehéren, megpillantotta a legutolsó darut. Nem repült. Állt mozdulatlanul. Messziről szinte csak a lába és a csőre látszott, mint a tüskés mácsonya magasra meredő csupasz fekete szára, és felette a piros folt, akár egy cseppnyi vér. Dermedten, fájdalmasan magasra tartott nyakkal áldogáltott, mintha csak a többiek után nézne. Mielőtt Tátos rászólhatott volna, Utsu arrafelé iramodott. Ahogy észrevette, a daru megrebbent, kitárta a szárnyát, fel akarta rugni magát a levegőbe, de alig emelkedett fel, már is megrándult és visszaesett. A fiú is futásnak eredt, aztán lihegve rogyott élre a teljes testével földre zuhant madár mellett. Rögtön látta, hogy a baj kisebb, mint gondolta. Ahogy máskor is szokta, ha nyúlhurokba esett állatot talált, azonnal elővette a kését. Ne félj, mondta csendesen a vergődő madárnak. Mindjárt kiszabadulsz. Utsu, te meg erígy vissza a nyájhoz. Látta már, ahhoz, hogy a hurokba szorult lábhoz odaférhessen, előbb fel kell emelnie a daru testét. Meg kell érintenie. Halkan mormolni kezdett mindenfélét, ami az eszébe jutott, nem figyelt a szavak értelmére, csak meg akarta nyugtatni. Közelről látszott csak igazán, mennyire hegyes és éles a csőre. A szeme egyszerre volt riadt és elszánt, mint aki felkészült rá, hogy megfogják. Tátos nagyon lassan kinyújtotta felé a kezét, és rátette a tenyerét a madár hátára. A tollruha hideg volt, mégis lüktetően forrónak érezte, mintha áthevítette volna az állati test melege. Puhán simogatni kezdte a madarat, és közben a másik kezével alányult, hogy megnézze, eltörte a lába. A daru nem csapott oda, nem is mozdult, mintha beleszédült volna a beszédbe és az érintésbe. Tátos óvatosan megemelte, és odébb csúsztatta. Jól van, mondta, ahogy a hurkot meglátta. Csak madzag volt egy felcsapó ágon. Biztosan vadhúsra éhes bojtárok fabrikálták. Áthajolt a madár felett, és egyetlen gyors mozdulattal átvágta. A daru megrándult, s rugott egyet a levegőbe, szabad volt. Tátos egy pillanatra még úgy maradt, a puha fehér testnek dőlve. Arra gondolt, hogy most kellene átölelni, a földre szorítani, végleg megtartani magának. Ha most rádobná a subáját, ha a hátára venné és hazavinné. Érezte a madár szív dobbanását, vagy talán csak a saját gyors szívverését, a doboló, követelő vért, a birtoklás vágyának erejét. Enyém, enyém, enyém. És akkor a madár felsóhajtott. Egyetlen hangos, szinte emberi sóhajtás szakadt ki belőle, mint aki a magasságtól, a szabad levegő égtől búcsúzik. Nem, suttogta Tátos. Más nem is mondott, nem is gondolt, csak hirtelen felemelte és a talpára állította a madarat, aztán elengedte. Felállt és hátralépett. A madár megremegett, a szeme lázasan csillogott. Tátos nem bírta tovább nézni, inkább megfordult, és vissza se pillantva megindult a hóesésben a nyája felé. Már kemény hideg volt, csikorogtak a léptei a havon. Nem hallotta, mert nem akarta hallani, ahogy a fehér daru elrepül a többiek után. Ha siet, még utoléri őket. Utcu néha visszanézett, de Tátos csak a földet bámulta, ahogy mentek előre. A szél az arcába verte a havat, az olvat víz befolyt a ruhájába, a juhok szőre is csimbókosra fagyott. Ahogy egy-egy fa mellett elhaladtak és hallották az ágak közt fütyülő szelet, a juhok még jobban szedték a lábukat. Érezték, hogy jó jönne már a szélárnyék, és a juhásznak is elkélne már a fedél. Hosszú volt az út, sötétedett, mire Tátos téli kunyhóját meglátták. Utcu hirtelen vadul felugatott. A gondolataiba merült Tátos egy pillanatra azt hitte, van valaki a házban. Ám a kutya visszafele kezdett szaladni. Akkor már látta is, hogy a nyáj mögött jön valaki. Küszködve közeledett, beledőlt a felde hóesésbe. A kutya csaholva állt meg előtte, nem engedte tovább. A juhok nyugtalanul kapkodták a fejüket. Tátos felnyomta a kalapját a homlokára, és hunyorogva megindult visszafelé. Hökkenten torpant meg. Egy lány állt előtte. Gyönyörű, törékeny lány. Egészen különös öltözékben. Ragyogóan fehér, könnyű, hosszú ujjú, földig érő ruha volt rajta, vastag, párnás övvel összefogva. Fekete haja magas konyba tűzve, az arca világítóan sápatnak tűnt a fogyó fényben. Tátos először azt hitte, kísértetet lát. De akkor a lány meghajolt előtte, és megszólalt. Gyönge hangon mondott valamit, egy idegen hangzású, érthetetlen nyelven. Halványan el is mosolyodott, és a fiú akkor már tudta, hogy eleven emberrel van dolga. A lány alig bírt beszélni, úgy vacogott a foga. Sötét mandul a szeme lázasan csillogott. Tátos ösztönösen azt csinálta, amit egy kihűlő állattal tett volna. Lekanyarította a nehéz subát, a lányra terítette, és közben megdörzsölte a hátát. Semmi baj, mondta közben, semmi baj. Azzal átfogta a lány vállát a subán keresztül, és lassanként elvezette a kunyhóig. Sárral vert falu, fehérre meszelt, nádfedeles építmény volt. Tátos egyedül használta telente, mióta a ház régi gazdája meghalt. Leakasztotta a tető alól a kulcsot, kinyitotta az ajtót, és bevezette váratlan vendégét a sötét, doh és füstszagú kis szobába. Kitapogatta a tűzhely szélén a lámpást, meg a tűzszerszámot, és világot gyújtott. Mindjárt lesz tűz is, mondta a lánynak, csak még dolgom van. Betette maga mögött az ajtót, mert nagyon csípett a szél. Kitámasztotta az akolbejáratát, körbejárta utcóval, aztán szólt a nyájnak, a juhokat se kellett sokat biztatni, betódultak a menedékbe. Mire visszatért a kunyhóhoz, Tátos egészen átázott fázott, nagyon kívánta a meleget. A lány már a földön ült, a sarkára telepedve, egyenes háttal. Látszott, hogy kezd magához térni, mert a subát szépen a fekhelyre tette. Köszönöm, viccentett felé Tátos, de nem terítette magára. A hátában érezte a lány tekintetét, úgyhogy Eldébelődött egy ideig a tűzgyújtással, nem szóltak többet. Ahogy meglett a tűz, tátos zsírt, tarhonyát vett elő, pergelt levest készített. Két csuporba töltötte, az egyiket a lány kezébe adta, aztán tett a tálba Utzónak is a földre. Csak ekkor telepedett le ő is. Rámosolygott a lányra, de aztán mégsem tudott sokáig az arcába nézni. Intett, hogy egyen. Aztán ő is enni kezdett. Köszönöm, mondta a lány, és a csupor fölé hajolt. Tátos meglepődve nézett fel, hogy milyen tisztán ismételte meg az ő iménti szavát, holott látszott rajta, hogy csak most tanulta. Már biztos volt benne, hogy földi emberrel van dolga, bármilyen váratlanul keveredett is ide. Valami piros villant meg a lány kontyában, ahogy lehajolt, hogy letegye a csuprot. Elkapta a fiú tekintetét, és különös mosoly futott végig az arcán. A kontyához kapott, és kirántotta belőle. A haja egyszerre lebomlott. Vizesen és sötéten zuhogott a vállára. A piros tárgy ott volt a tenyerében. Hosszú, hegyes hajtű, vérpiros gömbbel a végén. Tátos még sohasem látott ilyet. Tama, mondta még mindig mosolyogva a lány. Aztán a ruhájára mutatott. Kimono. Aztán az övre a ruhán. Obi. És te? Mutatott rá a fiú. Neked mi a neved? Tori, mondta a lány, és lesütötte a szemét. Tátos át akarta engedni neki a fekhelyét éjszakára, de a lány a fejét rázta, mindenképpen a földön akart aludni. Tátos a vizes felével lefelé a földre terítette a subát, aztán elővette a ládából a jobbik takarót, a rongyosabbat tartotta meg magának. Mielőtt elfújta a gyertyát, meglepődve látta, hogy Utzu nem hozzábújik, hanem a fekvő lány lábához kucorodik. Bármilyen fáradt volt, sokáig hallgatta a szuszogásukat a sötétben, és megnyugodva aludt el. Álmában repült. Üres hómező felett, üres fehér égen. Minden könnyű volt és fényes. Lélegezni se kellett, mozogni sem, már nézni sem, lenni sem. Mintha nem is madárrá, hanem víztiszta fényjé változott volna át. Tori nem csak éjszakára maradt. Bár eleinte nem értette a lány beszédét, és nem tudta az sem, honnan jött, Tátos annyit kivett a viselkedéséből, hogy nincs hová mennie. Mozdulatával, hangjával, szép ragyogó szemével, sápadt szelid arcával, egész lényével arra kérte a fiút, hogy ne kergesse el, hadd maradhasson nála. Utzót is úgy megbabonázta, hogy a kutya állandóan a nyomában járt. Tátos örült a társaságának. Úgy érezte, mintha nagyon régóta ismerné ezt a különös teremtést. Beszélj hozzám, kérte a lányt. És ő beszélt a maga dallamos, rebdeső, szenvedélyes nyelvén. Elmondott valamit, lassan és kedvesen, és mosolyogva elhallgatott. Aztán Tátos szólalt meg, de végre nem úgy, ahogy az állatokhoz szokott, mormogva, dünnyögve, hanem hosszú mondatokban. Nem bánta, hogy a másik nem érti, csak mesélt és mesélt. Minden emlékét, minden tudományát, minden bánatát megosztotta vele. Egyedül a fehér daruról nem beszélt egy szót sem. A lány úgy figyelte, fejét félre billentve hosszú fehér nyakán, mintha zenét hallana. Tátos meg annyira szerette nézni, hogy nem hagyta abba a beszédet. Magyarázni kezdett, szavakat tanított neki, mondatokat, amiket a lány ismételt és bólogatott hozzá. Olyan gyorsan, olyan könnyen tanult, mintha Tátos gondolataiban is olvasna. Alig telt el pár nap, és már kérdezni is tudott. A fiú ekkora már sok mindent kihámozott a beszédből és jelbeszédből, valahogy úgy, ahogy az állatokat is megtanulta érteni. Megtudta, hogy a lány otthon a Hokkaidó szigete. Széles mozdulattal mutatta, hogy az messze van, nagyon messze. Valami magasat is mutatott. Meakán dake, mondta. A fiú nem értette, hogy miért jött ide, és mit akar. De azt értette, hogy most, ezen a télen vele szeretne lenni. A lány folyvást a kedvét kereste. Főzött rá, megfoltozta a ruháját, takarított, vizet hozott a kútról. Tátos ilyen gyöngétséget és törődést csak egészen kiskorában tapasztalt. Megszédítette ez a meleg, nyugalmas együttlét, a lány jó illatú bőre, mindig tiszta ruhájának suhogása. De Tori olyan méltóságteljes volt, olyan finom és tartózkodó, hogy nem mert hozzá érintéssel is közeledni, nehogy elriassza magától. Az állatoktól megtanulta, hogy a bizalmat ki kell várni. Egyik este végre eljött az is. A tűznél ültek, tátos csendben nézte a lángokat. Mit nézel? Szólalt meg a lány, és tátos nem csodálkozott a kérdésen, pedig tudta, hogy Tori pontosan tudja a szót. A tüzet nevezte meg mégis. Mit látsz? Kérdezte a lány, és tátos ezen sem csodálkozott. Nem tudott felelni, pedig értette a kérdést. Tori nem a tűz nevét akarta tudni, hanem azt, hogy micsoda a tűz tulajdonképpen. Ha megfogod a tüzet, tudod? Kérdezett tovább a lány, és közelebb hajolt. Forró suttogása a fiú fülcimpáját érte. Már kipróbáltam, felelte tátos. Fáj, de a fájdalom nem a tűz. A fájdalom én vagyok. Azt hitte, Tori most megkérdezi tőle, ki vagy. Tátos soha nem nevezte meg magát, mert már maga sem tudta, mi a valódi neve. A lány azonban egészen mást kérdezett. És ha nincs te, és nincs tűz, ha te vagy a tűz? A fiú tiltakozva rázta meg a fejét, megpiszkálta a lángot egy ággal, aztán azt is beledobta az izzó gajak közé. Nem akarta saját tüzéről beszélni, a nyugalmát felkavaró forróságról, és arról sem, hogy úgy érzi, most puszta kézzel meg tudná fogni a lángot, hogy fájdalommal oltsa el a belső parazsat. Te mit látsz? Kérdezett vissza. Téged, mondta a lány, alig hallhatóan. Egészen odabújt hozzá, és puhán megcsókolta a nyakát. Együtt töltötték az éjszakát. Tátos úgy érezte, kilép a bőréből, kilép talán még a világból is, mint amikor tánc közben addig forgott, amíg elveszítette a saját középpontját, és egyszerre kipörgött belőle minden súly, minden gondolat, csak a határtalan, fényes semmi maradt, fájdalom nélkül, érzés nélkül, emlékek nélkül, olyan semmi, amiben ott van a minden. Most is nehéz volt a testébe visszatalálni. De nem émelgés támadt a mozgás helyén, hanem hálás és puha nyugalom. Csak feküdt, hallgatta a lány mély, egyenletes lélegzését, és lassan átvette az alvás a ritmusát. Hajnal felé, amikor kialudt a tűz, de még meleg volt az apró szobában, mert odakint egyszerre elült az örökké süvöltő szél, Tori felriadt a sötétben. Hol vagyok? Kérdezte vadul dobogó szívvel. A fiú átölelte. Érezte a lány puha, pihés bőrét, finom csontjait, hajának kesernyés füstszagát. Itt vagy, velem? Igen, mondta a lány, és még mindig zihálva visszafeküdt mellé. Tátos a haját és a hátát simogatta. Nincs semmi baj, nincs semmi baj. A lány hosszan hallgatott, aztán megkérdezte. Tudod, ki vagyok? Igazából? Te vagy. Az vagy, akit ölelek. A lány még közelebb húzódott, a vállára hajtotta a fejét, meleg lehelete borzongatóan csiklandozta a bőrét, apró újbegyével alig érintve a fiút rajzolt valamit tátos mellkasára. Mit csinálsz? Írok. A nyelvemen. Tátos nem kérdezte meg, hogy mit ír. A mozdulat hevéből érezte, hogy nem is szabad tudnia. Gyöngéden Tori meleg arcára simította a tenyerét. Bízol bennem, szólalt meg a lány, és ez inkább felelet volt, mint kérdés. Tátos az újbegyével érezte a mosolyát. Bőröddel látsz, hiszel? Te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezett vissza Tátos megint. Te az vagy, aki lát. Most a fiú mosolyodott el. Nem is látlak. Nem baj, mondta Tori. A tűz csukott szemmel is melegít. Most már igen, mondta a fiú csendesen.
Elhangzott Szabó T. Anna Senki madara című írásának második része, melyet a szerző előadásában hallottak. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Köszönjük figyelmüket!
Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni, egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjünk innét. Polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztor is vagy, az mennyire áll közel?
Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor, azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetésünk időpontjában még a Gyöngyös alsóvárosi római katolikus plébánia egyik szerzetese. Hogyan indult a te utad? Jászberényből, Jászberény mellől származol. Mi az, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal velem, családodról, gyerekkorodról?
Jászberény külterületén laktunk egy Hajta nevű tanyavilágban, Szolnok megye és Pest megye határán. Ott van mind a mai napig a Jászberény Hajta, Hajta mocsár, Hajta patak, azon a vidéken laktam én. A hivatásomban biztosan fontos elem volt, hogy 1974. augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig ferences szerzetes megkeresztelt a Hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely egy a fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm, Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsia adta ki a 80-as évek végén, Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestés kisegítő a barátok templomában is, megbetegedett, fél oldalára lebénult, és az pannonhalmi szociális otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő feljánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
74-be születtem, és 87-be pedig 8. osztálynak a felénél jártam, 13 éves körül.
Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajta Puszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, a mezőgazdasága, a templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokban dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életembe, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete. És az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkás Képző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkás Képzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó tagozatosok, és mind a 4 évfolyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
Hát igen, nyilván a mi nekünk 4., 3., 2. kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az 1. elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a 2., 3., 4. egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 évfolyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában 4. nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalokat. Volt ebben egy kis nehézségem, hogy ismertünk népdalokat, de a szövege nem ment. Ezután kezdtem el szerkeszteni egy saját készítésű népdalos könyvet, hogy amikor népdalokat tanítok citerával, akkor a szöveg legalább ott legyen, még akkor is, ha a kottát nem ismerik, de azt a dallamot a citera után meghallják. de a szöveget legalább lássák. Vannak olyan nagyon szép népdalok, amik akár 8-10-20 verszakkal is vannak, és bár én annyit gyakoroltam, hogy megtanuljam őket mindet kívülről, de a hallgatóságnak csak kellett egy szövegkönyv, hogy lássa, hogy mit éneklünk. Szóval én nagyon szerettem a népdalokat.
Igen. Mi a tapasztalatod, hogyha már népdalokról van szó? Ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem. Akár a mi plébánián tábora volt, akár más jellegű tábor volt, ahova meghívtak. Általában az emberek szeretik a népdalt, ismerik is a népdalnak a dallamát, vagy felvetődik bennük, hogy ezt én gyerekkoromban hallottam, de amint említettem, a szövegeket már nem tudják, így nagy szükség van a szövegek támogatására, hogy azt lássák és el tudják olvasni. Egy ilyen plébániai rendezvényen körülbelül 40 ember vett részt.
És a fiatalabb generáció?
Hát abból is vett részt néhány, de nem annyira jellemző.
Népdalokkal hogy állnak a fiatalabbak?
Azok, akik például a plébániánkon vannak és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is, és amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az Isten hit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik.
Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajk Atanáz Alajos, akkor egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be. Erről halvány fogalmam se volt akkor, csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban cserkész is volt. És nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony templomba, főplébániára. Tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem. Ebben az időben 87-től kezdve 93-ig.
Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól megvolt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett, szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned azt, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Ottmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen belső sugallatnak a hatására.
De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy jó ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, Barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. De nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskári Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem ferencesnek kell lenni. És húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin káplának fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
1993.
Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kikristályosodott.
Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a ferences szerzetes rend?
Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire sem törekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12.
Sehol legyen. Máshol nincs ilyen?
Ilyen sehol máshol nincsen, biztos. Gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arkánumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval Szent Ferencnek az az egyszerűsége megmaradt bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyon ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. akciós az egyik bevásárlóközpontban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélgetett. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.